Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Színpad.
Arcok, hangok, a színház, a képzőművészet, a film világából. Helyszínek, ahol otthon érezzük magunkat.
Színpadkép.
Józsa Ágnes műsora minden szombaton 19 órakor a Civil Rádióban.
Színpadkép.
Itt az idő, hogy túllépjünk a cigány vicceken. Jön a 8. Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivál. Május 5. és 9-e között rendezi idén is ezt állandó testszervezője az 5-ös tízművelődési ház, majd az utolsó napon a Pince Színházban folytatódnak a programok. Mindkét helyszínen különleges stand-up, illetve monodráma előadásokkal, kiállítással, performanszal, zenei programokkal, valamint közönség találkozókkal várják az érdeklődőket. A két helyszínen brit-német, olasz, román, valamint hazai, roma és szlovén előadók lépnek színpadra. Saját történeteiken keresztül traumáikat és örömeiket osztják meg, miközben közös világunk fontos kérdéseit is felvetik. A produkciók nem kérnek engedélyt arra, hogy kimondják azt, amit sokan inkább elhallgatnak. Személyes történetek igazak, épp ezért felszabadítók. Több tucatnyi európai roma színházi alkotó stand-up produkció és szatirikus monodrámáikon keresztül nevettet meg minket, miközben saját magukról vallanak és görbetükröt tartanak a világról, amelyben élünk. Ahogy a drámaíró Griffiths mondta, a humor forrása nem a boldogság, hanem a fájdalom. Hiszik, ha szembe merünk nézni a szent nehézségeinkkel, beszélni ismerünk róla, sőt még viccelni is, az fontos lépés lesz az áthidalása felé. Az előadások eredeti nyelven magyar és angol felirattal tekinthetők meg. Minden előadást közönség találkozó követ. A fesztivál programját koncertek is kiegészítik. A fesztivál társfinanszírozója az Európai Unió. Főszervező a Független Színház Magyarország. Társszervezők az 5-ös 10 és a Pince Színház. A Független Színház Füszi, független kulturális tér a Ferencvárosban 2022. decemberében nyitott a Páva utcában. Az országban egyedülálló központban a roma kultúra, a független színházak és fiatal alkotók számára is befogadó közegként, inspiráló bázisként kívánnak szolgálni. Vezetőség, Lakatos Lúcs, a szakmai vezető, Illés Márton, projektmenedzser és Balog Rodrigo, operatív vezető. Balog Rodrigóval beszélgetek. Roma Hősök Fesztivál. Miért született ez? Kiknek szól ez a fesztivál, és kik szerepelnek a fesztiválon?
2015-ben feltérképeztük Európába a roma színházakat. Elsősorban olyan csapatokat kerestünk, olyan alkotócsoportokat Európa szerte, akik hozzánk hasonlóan a ma élő embereknek a kihívásairól beszélnek. Természetesen nem csak ilyen csapatokat találtunk, és ugyanolyan szimpatikusak voltak számunkra, nem tudom, klasszikus előadásokat vagy táncelőadásokat bemutató csoportok, mint éppenséggel a mi profilunkhoz tartozók, és hogy arra gondoltunk, hogy legyen egy európai roma színházi archívum, ahol megtalálható az elmúlt, nem tudom, 120 év lényeges munkái, nyilván videófelvételekkel, fotósorozatokkal, hát egy színházi előadáshoz kb. 16 kulturális matéria párosul, úgyhogy arra gondoltuk, hogy ezeket összeszedjük, és aztán végül úgy döntöttünk, hogy egy picit hagyjuk a múltat, és foglalkozzunk a jelennel. Tehát egyrészt nem történészek vagyunk, meg azért egy színházi archívum az nem biztos, hogy egy aktív színházi alkotónak a munkája.
Komoly szakmunka kell ahhoz, hogy később is feltárható legyen könyvtári szakmunka.
Így van. Arra gondoltunk, hogy hívjuk el Magyarországra az alkotókat, és ha már itt vannak, akkor lépjenek fel. Az első két évben a Stúdiókában volt ez a fesztivál, itt a 9. kerületben, és aztán később átment az RS9 színházba, aztán megvetette a lábát az 5-ös 10-be, a 6. kerületbe, és idén újra visszatér a Pince Színházba, ugye a 9. kerületbe már megint, ahonnan indult, és az első két évben még monodráma storytelling előadások voltak, tehát ha már az alkotó itt van, akkor akár fel is léphet, és akkor a következő éve 19-től terjesztettük ki kamaraszínházi előadásokkal. Ott a viszonyok narratíva a döntésen, felelősségvállaláson, változáshozáson kívül még nagyon-nagyon fontos szempont, és egy kicsit azt akartuk kibontani, hogy mondjuk hogy vannak a roma közösségek a saját közösségeikkel, hogy vannak a többségi társadalom tagjaival, önmagukkal. És aztán az idei év az, ez már a 8. fesztivál, arra gondoltunk, hogy egy kicsit tegyük félre ezt a vakbélgyulladásszerű áldozati narratívát, ami így a cigányokra nagyon jellemző, vagy az őket érintő kommunikációra inkább azt mondom. És egy kicsit kezdjünk el kacagni. Le legyünk egy kicsit ironikusak, önironikusak, de úgy, hogy közben nem bántunk másokat. És hát ugye emiatt van, hogy idén stand-up lesz a fő műfaj. Csodálatos csapatok érkeznek Magyarországra. Rómából érkezik egy menekültekből álló színház. A menekülteket azt úgy értse a rádió hallgató, hogy már Rómában született, de nincsen semmilyen okmánya. Tehát még fontalan igazolványa sincsen, hogy egy ilyen csapat érkezik, aztán érkezik egy romániai feminista színház Bukarestből, érkezik egy német-brit produkció.
Hogy sikerült megszervezni ezek a világ különböző pontjai?
Hát úgy, hogy egyrészt mi azért állandó partnerségben állunk egymással, hogy azért havi szinten tudunk a másikról, hogy mikor kivel mi történik, és azért ez Európa 15 országát érinti. És ugye ez jellemző is egyébként a színházunknak a működésére, hogy kiléptünk a hazai finanszírozási forrásokból, meg keretekből, és azt mondtuk, hogy jöjjön az Európai Unió, és akkor nézzük meg, hogy azon keresztül mit lehet csinálni. Egyre most gyorsan lekopogom, hogy viszonylag jól állunk, szóval, hogy ahhoz képest, hogy független színház vagyunk, mert évekre előre látunk, ami mondjuk nem jellemző.
Kivételezett állapot tulajdonképpen. A Németországnál szakítottam félbe, elnézést.
Igen, egy német-brit koprodukció, azért brit, mert az alkotó maga brit, aki fellép majd, Ryan Knight, de amikor Brexit volt, akkor otthagyta az országot, sok mással együtt, és Németországba vetette meg a lábát, hát a Gorkiba, a berlini Gorkiba dolgozott nagyon sokat, és most már így szanaszét hívják Hamburgtól, nem tudom, meddig mindenhova, és igazából ezt a produkciót már tavaly láttuk Berlinben, és akkor feltett szándékunk volt, hogy elhívjuk Magyarországra. De hogy lesz még négy csodálatos magyar fellépő is, az egyik Horváth Kristóf színész Bob, másik Gerner Csabi. A Gerner Csabi előadásáról van egy csodálatos rész a Rossz Arc című monodrámájában, amikor arról beszél, hogy reggel, amikor kiment az utcára, akkor lecigányozták. Amikor este hazament, akkor meg lefasisztázták. Én ezt egy napon belül kapta meg. És aztán lesz még egy Forgács Rudolf nevű erdélyi fiú, aki megnyerte a Sóder című műsort, és lesz a Független Színháznak egy produkciója. Négy nő ad elő egy stand-up előadás, az a cím, hogy kinevet a végén. Lányok, szóval, hogy ez lesz az idei program, de hogy ez csak az előadás, amit felsoroltam. A Romanokernek lesz egy kiállítása az Ötvös Tízben, aztán lesz egy performance. Londonból érkezik egy Váradi Béla nevű fiú, aki fotóművész, és egy ideje már ő fotózza a fesztivált, és készít egy performance-ot, Ma nem akartam kisebbségben lenni címmel. Tudni, hát ahogy a művészeti szférában sokunknak, úgy neki is meg kell küzdenie a másságával, főleg, hogyha az európai élbolyban fotóz. És igaz van, hogy nagyon gyakran szeretné egy kicsit levetni ezt a cigány címkét magáról, hogy bocs, azért máshoz is értek, mint a cigányos képek elkészítéséhez, de hogy azért ez problémákba ütközik. Na igen, és ugye Béla erről beszél egy performanszon keresztül. Ez a téma egyébként annyira fölkeltette a Képzőművészeti Egyetem első éves kurátorszakos hallgatóinak a figyelmét, hogy 10 elkezdtek ebbe dolgozni. Igen, és egy kurzuson keresztül építik fel egyrészt a social media kampányát ennek a produkciónak.
Majd lesz, vagy
most csatlakoznak a Bélához. Tehát, hogy ők hétről hétre, már február óta azon dolgoznak, hogy ezt a produkciót hogy tudják kiemelni. Szóval, hogy azért vannak ilyen típusú együttműködéseink, amik szerintem teljesen józanak és logikusak, hogy oké, hogy színházi fesztivál, de hát azért egy kicsit figyeljünk oda a társművészetekre is, nem ördögtől való. És lesz 3 koncert. Az első koncert az május 6-án lesz az Ötvös Tízben. Ez egy rap koncert lesz, 2 román alkotó érkezik, amit miután véget ért, romani nyelven rappelnek, és miután véget ért, azonnal birtokba veszik a színpadot a körülöttünk lévő freestyle-os alkotók, akik hát így rémekben kommunikálnak, kizárólag, és hát jól megmondják a tutit mindenkinek, de úgy utána lesz egy ilyen freestyle, tehát egy ilyen szabadon lehet csatlakozni hozzá esemény, és végül Ryan Knightot már említettem, aki ugye a német-brit alkotó, Ryan pedig ő szóló énekes és dalszerző, és hogy ő ad még egy órás koncertet a Pince Színházban. Ez a záró napon lesz majd.
Ez lesz a fesztivál, ugye akkor a helyszínek az Ötvös Tíz, a Pince Színház. Kiket szólítanak meg, tehát kiket várnak közönségként?
Igazából az van, hogy már évről évre meglehetősen tele van a nézőtér, de hogy egy kicsit úgy képzeljük el, hogy ez a fesztivál, meg mondjuk a mi színházunk, a Füsszi, ez egy integrációs tér. Tehát itt ez egy olyan tér, ahol találkozik a roma értelmiség, a nem roma értelmiséggel, amit egyébként más napokon nem tenne meg más platformokon nem biztos, hogy megtenne. És hát igen, szóval, hogy nagyon-nagyon tág azért a minket megtekintőknek a köre. Azért egyrészt a minőség és intellektuális színházat kedvelők, azok alapból járnak hozzánk. Járnak hozzánk roma, nem roma hátrányos helyzetű fiatalok, járnak hozzánk a velük foglalkozó szakemberek, akár képzésekre is például, de járnak hozzánk például, hát amit az imént említettem, hogy olyan értelmiségi romák, akiknek mondjuk tök fontos, hogy a saját cigányságukat itt nálunk, vagy a fesztiválon értékként és pozitív tartalommal éljék meg. Mert egyébként mindennapokban nem ez a jellemző. A mindennapokban, hogyha olvasunk egy hírt az újságba, akkor feszül a gyomrunk, hogy úristen, nehogy cigány legyen az elkövető. Tehát, hogy azért ezt gyorsan hozzá kell tenni, hogy nem túl pozitívan éljük meg így a mindennapokat, de közben meg igyekszünk azért a lehető legjobbat kihozni ebből a helyzetből.
Nagyon szép helyen vagyunk. Ez egy színpad ítér, akkor gondolom, hogy ezt tudják a székeket úgy mozgatni, hogy nem csak ilyen frontális színház, hanem mindenféle más is legyen. Miért jött létre a hely? Kiket várnak erre a helyre? Mit akarnak erre a helyre? Miért született ez a hely? Mit csinálnak itt ezen a helyszínen? Miket szeretnének?
Én 97-ben kezdtem a pályát, még Kaposváron, a Csíkérkes Színházból indultam, és akkor onnan importáltak Budapestre, a budapesti Kamara Színházba, később a Bárkába. Szóval így mindig a mainstreamben dolgoztam, és aztán volt egy pont az életemben, így 7 év aktív közszínházi létezés után, amikor így azt mondtam, hogy kicsit tekintsünk kijebb.
Hogy keveredett ide, mert azért ez egy nagyon izgalmas életút.
Kezdem a gyerekkortól, jó? Gyerekkoromban nem volt hétfőnként adás a televízióban, ellenben volt...
Ez hol volt ez a gyerekkor?
Ez Pamuk. Pamuk-Somogyvártengely. Ellenben volt színházi közvetítés, hangjáték. Ezeket a hangjátékokat rendszeresen hallgattam minden hétfőn, amit másnap a barátaimmal lemodelleztem. Tehát tulajdonképpen éveken keresztül épült be egyfajta színházi dramaturgia az agyamban, anélkül, hogy tudtam volna. És hát azért elég egyértelmű volt, hogy ezzel azért valamit kellene kezdeni, de először még kertészeti suliba mentem.
Volt, aki segített? A tanárok, nem az iskola mit szólt ehhez?
A falusi tanári kollektíva, nem távolról sem biztos, hogy ezt észreveszi egyáltalán. Nem, az általánosban még egyáltalán nem. Hát nyilván ott a legtöbb osztálytársam az ment szakmát tanulni, én magam is mentem. És akkor 3 évvel később jöttem rá, hogy ja, úgy valami szakirányú gimnáziumba kellene menni. És akkor Kaposváron volt a Toldi gimnázium, ahol volt drámapedagógia, francia szak, és akkor ott folytattam tovább a tanulmányaimat. Aztán, ha már Kaposvár, akkor meg ott a színház, hogy akkor ez így beszippantott. És akkor utána meg már így igazából így intézték a karrieremet a körülött.
Ki volt az, aki segített, kik voltak azok, akik segítettek?
Szerintem Babarci nagyon, azt gondolom, hogy ő a háttérből, de nagyon sokat, és akkor később, amikor már Budapesten voltam, akkor Csiszár Imre, Timár Éva, ők ketten így nagyon-nagyon sok energiát fektettek abba, hogy nekem munkáim legyenek, méghozzá minőségi munkáim legyenek. De abban, amiben én épülhetek és fejlődhetek, azt igen. És hát Csiszár Imre volt az, aki igazából a rendezés felé tolt. Ő gondolta azt, hogy egy picit nagyobb horizontot kell nekem fogjak ebből a színházi szektorból.
Mi adott az ön számára visszaigazolást, hogy ez az én világom, ez a közeg az én közegem, a szerepeiről, tehát azok, amik úgy tovább löpték, vagy erősítették.
Hát azért ez egy nehéz ügy, mert hát most minden tiszteletem mondom, de például a budapesti Kamara Színházban dolgozni, hát az egy gyár volt, tehát hogy ott ment a termelés, mint hogyha az iparban dolgoztam volna kb., tehát hogy azért ott érdemi visszajelzéseket így rendezőktől, meg kollégáktól, hát nagyon keveset kaptam. Nem állítom azt, hogy nem volt rá idő, de szerintem erre kell, hogy legyen idő, csak egyszerűen így elsiklottunk efele. Tehát azt elmondhatom, hogy 7 évig voltam színész, talán 3-4 érdemi szakmai visszajelzést kaptam a munkám után. Például ez is volt az, ami azt mondotta velem, hogy ne csinálj ilyen színházat. Ha színházat csinálsz, akkor figyelj arra, hogy a munkatársaid szakmai tekintetben épülni tudjanak.
Voltak színészek, akik úgy hatottak, tehát az ő játékuk, vagy az ő egyéniségük, vagy az ő kisugárzásuk hatott őre?
Sok is volt. Tordai Teri például nagyon is, Horváth Lili, a lánya, tudom, Szőlőskei Tímeától kezdve, hát nem tudom, ilyen Bári Éva, sorolhatnám, tehát hogy nagyon-nagyon sokan erőteljesen hatottak rá, meg ők így a lehetőségeikhez képest így mondták is, hogy mi az, amiben fejlődhetnék például. De nem csak azt, hogy jó, akkor fejlődj ebben, hanem azt is hozzátették, hogy oké, itt meg itt van egy színházi workshop, és hogyha azon részt veszel, akkor elindul valami változás azon a területen, ami mondjuk a hiányosságod. Még azért erre is volt energiájuk, és mondjuk végtelenül hálás vagyok, de ismétlem, tehát ahhoz képest, hogy 7 év telt el, ebben a szektorban végtelenül kevés visszajelzést kaptam, érdemi visszajelzést. Annyi, hogy nagyon gyakran dolgoztunk olyan rendezőkkel, hogy világukat nem tudták. Tehát, hogy ez most nem bántásból mondom, csak hát igen, megkapták, hogy rendezd meg, jó, oké, rendben van, de hát fogalma nem volt szerencsétlennek, hogy mit kellene belőle kihoznia, és akkor mi így színészek így összeálltunk, és akkor meg megcsináltuk neki. Tehát egy csomó ilyen jellegű munkám volt. És hát igen, egy idő után az ember elgondolkodik, hogy most akkor ezt, hogy olyan sokat beletesz az ember egy szerepbe, vagy akár egy előadáson belül többe, és még csak annyi se, hogy hello, szia, ebben kéne, hogy fejlődj. Nem kell, hogy várom beregessen, vagy nem tudom, megpuszívasson, vagy bármi ilyesmi, csak adjon egy érdemi visszajelzést, de hát még ez se sikerült nagyon gyakran. Na és akkor ugye utána a Maladipében dolgoztam, ami a Bárka Színházban működött. Maladipében pedig számomra egy kissé formalista volt az a forma nyelv, és én azt nagyon nehezen viseltem sajnos. Szóval, hogy volt egy pont, amikor azt mondtam, hogy ezt nem csinálhatom tovább. Se magammal, se a testemmel. És akkor onnantól jött az, hogy a Független Színházat elkezdtem létrehozni, alapítgatni, csak hát ugye ahhoz nagyon sok mindent kellett csinálni, a munkatársakat kinevelni, iskoláztatni. Tehát ez egy baromi nagy
erő. Most, tehát ez volt a színészet, és akkor hogy jött az ötlet, hogy igen, én bennem van annyi erő, meg küldetéstudat, nem küldetés, hanem inkább hivatástudat, hogy akkor igen, én ezt, és akkor másokat is merek magammal vinni erre az útra.
Azt hiszem, hogy gyerekkorban gyökerezik valahol. Tehát, hogy egyrészt az, hogy döntést hozzak valamiben, az például a nagymamámtól tanultam meg nagyon jól, hogy egyszerűen nem érdemes vacilálni. Tehát vagy beleállsz valamibe, vagy nem állsz bele valamibe. Tehát ez döntsd el, de úgy nem, nincs rá túl sok időd. Kettő, hogy a felelősségvállalás sem okoz különösebben nehézséget, és az előre gondolkodás sem. Nem tudom, hogy paraszti gyerek vagyok, vagy paraszti kultúrában jövő gyerek vagyok, tehát hogy pontosan tudom, hogyha márciusban ültetünk, akkor ősszel azt ki kell szedni a földből. És igen, előre látunk fél évben legalább. Ami mondjuk egy színház csináló embernél nem egy rossz tulajdonság, hogyha mondjuk így előre tud dolgozni, és mondjuk a munkatársai azok vannak annyira fontosak a számára, hogy mindent megtegyen a boldogulásukért, meg a szakmai előmenetelükért. És úgy mondjuk éppenséggel ezeket a skilleket én már gyerekkoromtól hoztam. Erre szerintem érdemes volt építeni, meg lehetett is. Úgyhogy annyi történt igazából, ami mondjuk engem nagyon zavar, hogy amikor elmentem a kőszínházakba, és mondjuk véletlenül láttam cigányokról szóló előadást, mélységesen fölháborított és szomorúvá tett. Végtelenül sztereotíp ábrázolást láttam, lopnak a cigányok, nem tudom, üzekednek a szüleikkel, és még soroha ilyen típusú előadásokat, amik után általában szégyeltem magam, és azt mondtam, hogy na ne. Bocs, tehát ez nem az én polgári értékrendem. Én nem tudom, hogy kié, de az enyém biztos nem. És akkor azt mondtam, hogy akkor itt az ideje ezt legyártani, mert hogy a többségi pályatársaknak is nem árt, ha tudják, hogy létezik roma polgár, amelyik hozzáad ez az országhoz. És fontos neki, hogy mi lesz holnap. Igen, ezt nem tudják.
Nagyon kevés polgár van Magyarországon, mert sajnos nem sikerült még feudalizmusból kinőnünk. Mert a polgár az, aki öntudatos, meg nem függ másoktól, meg teremti magának nagyon értékes munkával és tanulással azt a tevékenységet is, azt a jövedelmet, amiből ő élni tud, független, önálló véleménye van, és ezt ki is tudja nyilvánítani, és olyan közösségeket hoz létre, amelyekkel közösen együtt értékes dolgokat tudnak létrehozni a közösség javára és építésére.
Számomra ők a fontosak. Tehát, hogy ők azok, azt gondolom, akiket nagyon fontos ellátni kultúrával, legalábbis azzal a típusú kultúrával, amiről én gondolom azt, hogy ez minőségi, és kellőképpen szórakoztató. A polgárt azt nyilvánvaló, persze most, hát történelmileg mi a frászközünk van nekünk ehhez a közösséghez, hát nyilvánvalóan nem sok, de...
A polgár az, aki önállóan eltartja magát, a családját, nem függ attól, hogy most a cáratyuska mit mond, nem várja el, hogy adnak neki ingyen bablevest vagy ucupucu, hanem önérzetes, tiszteli a másikat, élni hagy.
Igen, egyetlen dologra egészíteném még ki, talán, hogy eltartja a kultúrát.
Létrehoz, mert igénye van arra. Létrehoz, és igénye van arra. Hát ő teremti meg a kultúrát.
Ugyanarról beszélünk ezek szerint, de hogy én egy olyan színházat akartam, ahol ezek az eszmények, meg ahol ezek a vágyok, ezek valahogy csoportosulnak, és ahol megélheted a polgári létedet, még hogyha egyébként, amikor kimész innen, akkor teljes bizonytalanságban vagy, egzisztenciálisan, lakhatási egészségügyi, stb. Tekintetben.
De ezzel nincsenek egyedül, bocsánat.
Na mindegy, szóval, hogy igazából ezért gondoltam azt, hogy egy roma interetnikus színháznak szerintem lenne létjogosultsága, pláne egy fővárosban vagyunk, tehát hogy ezt nem Somogyváron kell megcsinálni, hanem nyilvánvalóan Budapesten, és ez egyébként működőképes, úgy tűnik. Az első 15 éven már túl vagyunk, bőven.
Kikkel hozták létre? Tehát a repertoár, ki volt a közönség, hogy szervezték meg? Itt a Trafos zomszédságában, tehát itt van konkurencia, meg nem olyan messze van a nyári oszkárék csapata. Igen, nincsenek van messze egymástól, tehát mindenféleképpen akkor azt kell, hogy egy másfélét csinálni, mint amit bárki
egy
más itt csinál.
Egy körzetben valóban 7 színház akad, akik estéről estére majdnem ugyanazt csinálják, amit mi. Nálunk egy picit annyiban más a helyzet, hogy ugye a hely méretéből adódóan ugye túl nagy humán.
Musicalt nem tudnak bemutatni nagy zenekarral.
Nagy zenekar nélkül be tudunk mutatni nagyon-nagyon jó zenés előadásokat. Volt egy időszak, amikor beköltöztünk ide a Füsszibe, mert az történt igazából, hogy mi játszottunk az RS9-ben, játszottunk igazából olyan helyeken.
Miket?
Mondok egy példát, csináltunk a Gellért hegyen egy 3 órás gasztrotúra színházi előadást, az volt a címe, hogy Pergünd gyermekei. Pergünd egy közmunkás fiú volt egy faluba, aki összeakasztotta a bajszát a jegyzővel, meg a polgármesterrel, és elrabolta a lányát, stb. No, de hogy ilyen típusú előadásokat csináltunk, olyan helyeken játszottunk elsősorban, ahol, ami nem feltétlenül színházi funkcióval van felruházva. Egyrészt a kezdetekkor még nagyon nehezen tudtuk kifizetni a bérleti díjakat ezeknek a színházaknak, hogy fogadjanak be minket egyáltalán. Jó, leszámítva az RS9-et, mert ott lábánkat is széttárta a karját, és azt mondta, hogy jöjjön, drágám, csinálja. És kb. Nem érdekelt a bérleti díj része. Szóval, hogy ez egy nagyon kedves helyzet volt, de nem élhettünk vissza ezzel a helyzettel. Tehát pontosan lehetett tudni, hogy azért lábánkat ezt, ha nem is túl soknak, de azért másoknak is mondja, hogy jöjjön, drágám, csinálja, és azért nem is akartuk csődbe vinni igazából. Pedig jó volt ott dolgozni nála, de úgy például volt Pergünd, volt olyan, hogy egészségügyi témában csináltunk előadásokat.
Ezeket ki csinálja?
Ez nagyon vegyes, mert most már ott tartunk, hogy több rendező dolgozik a színháznál, de például Nagy Herrik, aki Horváth Csaba osztályában végzett mozgásrendező szakon, ő majdnem minden évben, sőt, minden évben rendez nálunk, akkor Bodanovi Emília, ő is rendez, Szegedi Tamás, szóval van nálunk bőven rendező.
Biztos, hogy vannak műsorfüzetek, program, hogy nekem összeálljon a kép, hogy egy komoly működő színház, tehát kialakítja ki a repertoár.
Ketten Lúciával, és hát nyilván egyeztetünk az operatív stábbal és mindenkivel, de azért ezt gyorsan hozzá kell tenni, hogy a magyarországi aktivitásunk az azért nem fogható egy színháznak a repertoárjához. Tehát, hogy azért 15 másik országra is kell tekintsünk, és ahhoz képest nagyon kevesen vagyunk írtósok melóra.
Kezdetektől ez ilyen nemzetközi áttekintési dolog volt? Hogy alakult, hogy ebből a színházi törekvésből, az ön színházi törekvéséből, akkor ez egy ilyen nemzetközi dolog lett?
Mert nagyot akartam markolni. Mert nem volt elég a határon belüli lehetőség, hanem ki akartam lépni Európába. És tudtam már 12-ben, hogy a függetlenekre nem lesz szükség, és el fog apadni minden támogatásuk. Igaz, sosem álltam be sorba. Tehát, hogy ez a színház még sosem igényelt sem állami, sem önkormányzati forrást. Én nem gondolom, hogy most fogjuk elkezdeni, szerintem. De hogy 12-ben már egyértelmű volt a Fidesz kultúrpolitikája. Nincs szükség függetlenekre. Tehát aki ezt nem hallotta.
Nincs szükség kultúrára. Magyar Tudományos Akadémiára sincs szükség.
Jogos, persze, hát ez nem hoz túl nagy koncesziós megrendeléseket. Na mindegy, szóval, hogy igazából egyértelmű volt és látható volt az irány. Aki ezt nem vette észre, az a Holdon élt. Hát ez az egyik része, a másik része pedig az, hogy tényleg nagyon izgalmas dolgokat csinálnak a testvérszínházak. Őrülten izgalmas dolgokat, és hát képesek vagyunk tényleg azt mondani, mondjuk nem tudom, 8-an, hogy oké, akkor legyen az, hogy 2 év múlva nekünk a stand-upról fog szólni az évadunk. Ahogy most egyébként nálunk is. Hát nem csak a fesztivál szól a stand-upról, hanem a teljes 2025-26 évad.
Ott tartottunk 12-nél, hogy azt mondta, hogy igenis nyitni kell, és nem egy ország van, hanem európaiak vagyunk. Hogyan sikerült a kapcsolatokat? Hogyan sikerült megtalálni a rokon lelkeket?
Hát egyrészt ugye szerencsére van az internet, azért ez egy jó dolog. És akkor nyilván hát azért személyes találkozók. A másik pedig, ami őrülten fontos volt, hogy meghívtuk őket Magyarországra, mindig ezzel kezdtük egyébként. Tehát akik számunkra érdekesek és izgalmasak voltak, elhívtuk ide, teremtettünk lehetőséget, hogy dolgozzon, tisztességgel ki lett fizetve, és használva lett a munkája. Olyan értelemben, hogy nem pusztán egy kulturális produktum lett belőle, hanem nagyon gyakran például oktatási segédanyag. És ugye azt látta, hogy engem itt megbecsülnek ezek a magyarok, akkor elkezdte mondani a többi alkotónak, Írországban, Spanyolországban, Olaszországban, figyelj, itt vannak ezek a magyarok, őrülten jó fejek, írjál már nekik, hogy mit lehet velük csinálni. És akkor egyszer csak elkezdtek úgy írni. Miután mi már azt gondoltuk, hogy oké, akkor eljutottunk valameddig a feltérkép. fényképezésben. Szóval ilyen szájról szájra terjedt a jó hírünk.
Hát ugye ennek anyagi feltétele van, hogy sikerült ezt megteremteni.
Ismétlem, Európai Unió.
Onnan mindig kaptak támogatást.
Nyilvánvaló voltak évek, amikor semennyit sem, tehát ennek nagyon-nagyon sok oka van. Egyrészt a nemzetállamok nagyon keveset költenek most már kultúrára, és hát a boldog-boldogtalan az EU-hoz pályázik, a másik pedig, hogy nagyon sokan AI-jal írják a pályázataikat, és ha benne vannak azok a kulcsszavak, amiknek benne kell lenni, ugye a mechanikus az értékelés, akkor ugye ezek futnak be, de például tavaly egy büdös fillért nem sikerült elhozni, viszont voltak tartalékaink, úgyhogy nem vágott földhöz.
Honnan sikerül azon kívül megteremteni a létezés feltételeit?
Azt gondolom, hogy ugye az EU-n kívül azért több lábon is állunk. Tehát, hogy egyrészt van egy nagyon-nagyon erőteljes támogatói csoportunk, ami szerintem őrülten fontos. Ez magánemberekből áll egyébként, nem cég, szerintem nincs is benne egyáltalán.
Hogyan sikerült őket megtalálni, megszerezni?
Ők találtak meg minket. Mondok egy példát, az a nevünk, hogy Független Színház Magyarország. De hogy miért ez a nevünk? 2017-ben egy néző elnevezett minket Független Színház Magyarországnak. Akkor még egyébként a függetleneket alternatívoknak hívták, csak 2009-ben nevezte el a kulturális kormányzat őket függetleneknek. Na, de hogy ezt például egy nézőnktől kaptuk ezt a nevet, aki hazament az előadásunk után, valahonnan összekaparászott, nem tudom, fotókat, videókat, nem tudom miket, vagy ő gyártotta le, nem lehet tudni, és csinált egy honlapot nekünk. Két évvel később mondta meg, hogy ja, ez van, átvennétek. Hogy azért én azt gondolom, hogy nagyon sok nyomot hagyunk egyik-másik nézőkbe, és hogy nem kell kérnünk feltétlenül ahhoz, hogy egyszer csak megjelenjen valaki egy gesztussal, és azt mondja, hogy tessék, ezt nektek csináltam, mert kaptam tőletek valamit.
Tehát akkor azt jelenti, ez a több lábonállás a programokról. Tehát ugye a színház milyen lehetőségeik vannak, és ugye egy-két rendezői név is elhangzott, de ugyan sikerül játszótársakat találni, megszervezni a működéséről magáról.
Nagyon-nagyon vegyes az van, hogy nyilván van egy társulatnak nevezett csoport. Azért mondom, hogy társulatnak nevezett, mert nincsenek állandó alkalmazottak a színháznál, tehát hogy színés státusz, meg rendezői státusz, ilyen nincsenek, hanem nyilván fellépő díjat kap minden munkatárs, meg hát projektpénzt kap. De ami érdekes, hogy mondjuk van 12 olyan ember, akikben gondolkodunk. Tehát akik fontos, hogy valamilyen munkát tudjanak nálunk végezni. Különféle okokból. És akkor a 12-n kívül nyilvánvalóan nagyon fontos a frissítés. És most mondok egy példát, lesz ősszel majd a Rádai utcai színházak találkozója. Igen. Amikor 6 színház összefog.
A RUST.
Ez a RUST fesztivál, igen. 6 színház összefog, és ugyanazon téma mentén készít egy, nem tudom, 20-25 perces etüdöt. És ami ebben mondjuk érdekes, hogy a nálunk való részvételnek a lehetőségét mi kinyitjuk az öt másik színház felé, és azt mondjuk, hogy pályáztatjuk a munkatársakat. Nem tudom, mondok egy példát, nem akarom lelőni még a hívószót, mert az még szerintem nem kommunikálták, de tudom, az a címe, hogy a küszöb alatt ennek a fesztiválnak, és akkor ennek az öt színháznak a munkatársai megkapják a mi felhívásunkat, hogy nyugodtan csatlakozzanak hozzánk, de hogy küszöb alatt témában, mit vizionálnak, hogy mi van a fejükben, hogy milyen típusú szerepet játszanának egy ilyen előadásban, hogy képzelik el. Bejönnek ezek a pályázatok szépen, és akkor abból kiválasztunk egy 4-5 fős csapatot, akik ezt a produkciót megcsinálják. Tehát, hogy ilyen értelemben ugye nem egy ilyen zárvány, egy ilyen belterjes valami, hanem pont, hogy kinyit a 6 színház irányába, hiszen a RUST Fesztiválnak is pont ez a lényege, hogy ugye fogjunk össze. Egyébként meg nagyon gyakori, hogy azok, akik már 15 éve dolgoznak a színháznál, mert azért az sem ritka, hogy például ők is pályáznak még mindig egy-egy munkára, de nem azért pályáznak, mert nem tudjuk a képességeiket, hanem azért, mert mi mindig témák köré szerveződünk, mindig narratívák köré, és nagyon fontos tudni, hogy az ő fejében mi van annak a narratívának a kapcsán, hogy akkor utána össze tudjuk párosítani a másikéval, és azt tudjuk mondani, hogy hú, ez a négy egy kerek egészet alkot, ők szuperek lesznek.
Konkretizáljuk ezeket. Most már elhagytad a színész, mi volt ott, és azt mondja, hogy ő rendező és színház.
Nem sírom vissza azt az időszakot, őrülten hasznos volt, mert mondjuk színészvezetésből nagyon sokat megtanultam. Már olyan értelemben, hogy azért vannak elképzeléseim arról, hogy milyen egy ideális rendező, és igyekszem ennek valamennyire megfelelni. A másik, hogy mondok egy konkrét példát, amikor megnyitott ez a színház, a Füszi, akkor szintén volt egy nyílt felhívás, lehetett jelentkezni olyan produkciók létrehozására, amik nagyon kis szereplősek, mondjuk 2-3 szereplős, de ez a 2-3 szereplő több szerepet játszik el. És akkor nyilván hívtunk trénereket, hogy ezt a technikát elsajátítsuk. Ez egy 8 napos tréning volt. Mondom, még meg se nyitott ez a színház, de ugye ezzel készültünk. Egy 8 napos tréning volt, a 8 napos tréning után 7 rendezőnek elkészült egy rendezői terve. Mit akarok csinálni, és kikkel? De nem csak egy rendezői terve készült el, hanem az adott produkcióból 2 jelenet. És ami nyitó előadásunkat 7 rendező rendezte, akik bemutatták a saját 2 jelenetüket, amik a következő évadban bemutatásra kerültek teljes egészében. Tehát, hogy ezért mondom azt, hogy nincsenek leosztott szerepek, hanem aki dolgozik azért, hogy legyen munkája, az dolgozni is fog. De nincs olyan, hogy neked alanyi jogon jár egy munka. Meg kell érte küzdened. Nekem is.
Igen. Miket rendezett, és miért rendezett? És miért azokat? Igen.
Éppen hétvégén volt egy bemutatóm, a Kenyérfa csúcsa, a színdarabnak a címe, ezt Illés Marcival írtuk, egyébként Illés Marci állandó szerzőtársam, szóval, hogy mi írjuk a darabjainkat is, és ez például 3 lányról szól, egy testvérpárról,